Kálvin János magyarázata Máté, Márk és Lukács összhangba hozott evangéliumához című könyv negyedik kötetéből olvasok fel. Rápolt Gusztáv fordítása. Magyar nyelven kiadta Dávid Gyula református lelkész 1942-ben Budapest. Máté evangéliuma 24. rész 43. verstől 51. versig terjedő szakasz. Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a házura, hogy az éjszakának melyik szakában jöjj el a tolvaj, vigyázna és nem engedné, hogy házába törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jöjj el az embernek fia. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tűn az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajő, így munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Ha pedig a ma gonosz szolga így szólna az ő szívében, hallogatja még az én uram a hazajövetelt, és az ő szolgatársait verni kezdeni, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene, megjöjj annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Márk evangélium a 13. rész 34. verstől 37. versig terjedő szakasz. Úgy, mint az az ember, aki messze útra kelve, házát elhagyván és szolgáit felhatalmazván, és kinek-kinek a maga dolgát megszabván, az ajtónálónak is megparancsolta, hogy vigyázzon. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura, estejé, vagy éjfélkor, vagy kakas szókor, vagy reggel. Hogy, ha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva. Amiket pedig nektek mondok, mindenkinek mondom. Vigyázzatok! Lukács evangélium a 12. rész, 35. verstől 50. versig terjedő szakasz. Legyenek a ti derkaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva. Ti pedig hasonlók az olyan emberekhez, akik az ő urokat várják, mikor jöjj meg a menyegzőről, hogy mihelyt megjöjj és zörget, azonnal megnyissák néki. Boldogok azok a szolgák, kiket az úr, mikor hazamegy, vigyázva talál. Bizony mondom néktek, hogy felövezzén magát, leülteti azokat, és előjövén szolgál nékik. És ha megjöjj a második körváltáskor, és a harmadik körváltáskor jöjj meg, és úgy találja őket, boldogok azok a szolgák. Ezt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a házgazdája, mely órában jöjj el a tolvaj, vigyázna, és nem engedni, hogy az ő házába törjön. Ti is azért, legyetek készek, mert amely órában nem gondolnátok, abban jöjj el az embernek fia. Mondta pedig néki Péter, Uram, nékünk mondod-e ezt a példázatot, vagy mindenkinek is? Mondta pedig az Úr, kicsoda hát a hű és bölcs sáfár, kit az Úr gondviselővé tűn az ő házanépén, hogy adja ki nekik élelmüket a maga idejében. Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajő, így munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága felett gondviselővé teszi őt. Ha pedig a szolga így szólna az ő szívében, hallgatja még az én uram a hazajövetelt, és kezdeni verni a szolgákat és szolgálóleányokat, és enni és inni és részegeskedni, megjöjj annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és ketté vágatja őt, és a hitetlenek sorsára juttatja. És amely szolga tudta az ő urának akaratát, és nem végezte el, sem annak akarata szerint nem cselekedett, sokkal büntettetik meg. Aki pedig nem tudta, és büntetésre méltódókat cselekedett, kevesebbel büntettetik. És valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle. S akire sokat bíztak, többet kívánnak tőle. Azért jöttem, hogy a világra tüzet bocsássak, és mit akarok, ha az immár meggerjedt? De keresztséggel kell nékem megkereszteltetnem, s melyigen szorongattatom, míg len az elvégeztetik. Magyarázat. Máté 43. Hogyha tudná a ház ura, Lukács más helyen mondja el Krisztus-e beszédét, mint Máté. És ezen nincs is mit csodálnunk. Ő ugyanis, mint másütt kimutattuk, Krisztus tanításának a lényegét állítván össze a különböző beszédekből, a 12. részbe szűrte be ezt a példázatot is. Ezen kívül általános bevezetésként elmondja, hogy a tanítványok derekaikat felövezve és égő szövétnekekkel kezükben várják az urukat. Megfelel ennek a mondásnak az a példázat, mely valamivel lentebb következik Mátinál, az eszes és bolond szüzekről. Néhány szóval ugyan, de igen szépen érinti Krisztus, hogy miként kell a hívőknek a világban járniok. Mert először a derekak felövezését a tétlenséggel, az égő lámpásokat pedig a tudatlanság sötétségével állítja szembe. Elsősorban tehát azt parancsolja Krisztus a tanítványainak, hogy legyenek készen és felszerelve az útra, hogy gyorsan átmenjenek a földön, s ne keressenek maguknak biztos és nyugodt állomást máshol, mint az égben. Nagyon üdvös figyelmeztetés ez. Mert ha emlegetik is minduntalan az istentelen emberek az élet folyamatát, mégis azt látjuk, hogy tétlenül és leszegzetten vesztegelnek a földön. Isten pedig csakis azokat méltatja a fiúi tisztességre, kik a föld zsellireinek ismerik el magukat, s nem csak az elköltözésre vannak mindig készen, hanem szakadatlan menetben haladnak a mennyei élet felé. Mivel pedig minden oldalról sötétség veszi körül őket addig, amíg a világban tartózkodnak, lámpásokkal látja el őket, mintha éjjel kelnének majd útra. Az előbbi helyen tehát az igyekezetben való serénységet ajánlja Krisztus, azután pedig a biztos irányt, hogy tévelgéssel hiába ne fárasszák magukat a hívők. Mert különben jobb volna az úton sántikálni, mint meggondolatlanul svaktában tenni meg az utat. Ami a derekak felövezését illeti, ez a keletiek közös szokásából vett kifejezés, mert ők általában hosszú ruhákat viselnek. Lukács 36. vers. Ti pedig hasonlók. Egy másik hasonlatot használ itt Lukács, melyet Máté, ki a résznél rövidebb, elhallgat. Krisztus ugyanis a családapához hasonlítja magát, ki azt akarja, hogy míg ő vígan lakozik a lakodalomban, vagy a házon kívül másütt vigadozik, addig a szolgái otthon szerényen és józanon töltsék idejüket, rendes munkáikat végezve, s állandóan várva az ő visszajövetelét. Tehát, ha Isten fia az ég boldog nyugalmába való befogadtatása után távol van is tőlünk, mégis, mivel mindenkire kirótta a maga teendőjét, képtelenség volna tétlenül vesztegelnünk. Azután, mivel megígéri, hogy visszatér majd hozzánk, minden pillanatban készen illik állanunk az ő fogadására, hogy tétlenségben ne kapjon bennünket. Ha ugyanis a halandó ember úgy véli, megilleti őt, hogy szolgái bármely órában jöjjön is haza, készen álljanak az ő fogadására, akkor mennyivel egy nagyobb jogon kívánja meg Krisztus az övéitől, hogy mindig józanon és éberen várják az ő eljövetelét. Hogy pedig nagyobb serénységet keltsen bennük, felemlíti, hogy a földi urak annyira gyönyörködnek szolgáik-e készségében, hogy szolgálnak is nekik. Nem mintha ez minden úrnak szokása volna, hanem mivel néha megesik, hogy a szelid és engedelmes természetű gazda társaiként engedi oda szolgáit a közös asztalhoz. Kérdés azonban, hogy mivel a Szentírás lépten nyomon a világosság fiainak nevez bennünket, s az Úr is előttünk világít a maga igéivel, hogy úgy járjunk, mint világos nappal, Efézus 5.8, 1. Tessalonika 5.5, hogyan hasonlítja mégis az Úr a mi életünket az éjszakai vigyázáshoz? E nehézség megoldását Péter szavaiból kell vennünk, 2. Péter 1.19, aki szerint Isten igéje égő lámpásként ragyog, hogy lássunk a homályos úton. Meg kell jegyeznünk tehát mind a két dolgot, hogy tudnélik a világ homályos sötétségein át kell utunkat megtennünk, s a mennyei látomány lámpásának előjártával mégis biztonságban vagyunk a tévedés veszedelmétől. Különösen azért, mert maga Krisztus tölti be előttünk a nap szerepét. Máté 43. vers. Azt pedig jegyezzétek meg! Másik hasonlattal buzdítja itt Krisztus tanítványait a szorgalmas őrködésre. Ha ugyanis hallotta valaki, hogy éjjel tolvajok garázdálkodnak, maga a félelem és gyanakvás nem hagyják az illetőt aludni. Mivel tehát figyelmeztetést kaptunk Krisztus titkos eljöveteléről, s ezt ő határozottan meg is mondja előre, mindig őrködnünk kell, hogy álmunkban leptén meg el ne nyeljen bennünket is az istentelenekkel együtt, mert nincs semmi mentség a tétlenségünkre. Különösen, mikor itt nem is csak a fal áttörésétől és dolgaink pusztulásától kell félnünk, hanem óvakodunk, hanem a lelkünk veszedelmére szolgáló halálos septől. Azt célozzák tehát a szavak, hogy Krisztus figyelmeztetése felébresszen bennünket, mert ha hosszú időre van is elhalasztva az utolsó ítélet, mégis minden pillanatban várható. Oktalanság volna tehát ustálkodni, mikor gyanús az idő, s közel a veszedelem. 45. vers. Kicsoda hát a hű szolga? Világosabban mondja el a részletet Lukács, ki közbeszövi Péter kérdését, mely új példázatra adott alkalmat. Mikor ugyanis Krisztus azt állította, hogy az ő titkos eljövetelének veszedelme mellett nincs helye a tunyaságnak, Péter megkérdezte, általános-e ez a tanítása, vagy csak rájuk 12-jükre vonatkozik-e? A tanítványoknak ugyanis, mint másütt láttuk, mindig azt szokott eszükbe jutni, hogy méltánytalanság esik ő rajtuk, ha őket a közös sorsból ki nem veszi, s messze felül nem múlnak mást mindenkit. Most, mikor ez a kevésbé kívánatos és örvendetes állapot tárul eléjük, szinte megrettenten tekintenek ide-oda. Krisztus válasza pedig abban csúcsosodik ki, hogy ha virasztania kell bármelyik közönséges embernek, akkor sokkal kevésbé tűrhető el, hogy az apostolok legyenek álmosak. Amint tehát előzőleg az egész cselédséget intette Krisztus arra, hogy őt ébren fogadják, úgy most különös gondoskodást kíván a főbb szolgáktól, kik azért állítottak a többiek fölé, hogy példájukkal mutassák a józan figyelem és a becsületes mértékletesség útját. E szavakkal figyelmezteti őket, hogy nem gondtalan méltósággal vannak ők felékesítve, azért, hogy nyugodtan adják át magukat a gyönyöröknek, hanem mentő kiválóbb fokát nyerték el a tisztességnek, annál több teher súlyosodik rájuk. Ezért azt mondja, hogy különösen nekik kell hitet és okosságot tanúsítaniok. Tanulják meg ebből mindazok, kik megtisztelő méltóságra hivattak el, hogy rájuk nagyobb kötelezettség hárul. Tehát ne csak felületesen végezzék dolgukat, hanem egész buzgalommal és szorgalommal igyekezzenek kötelességüket teljesíteni. Mivel ugyanis a közönséges szolgáknak elegendő magán munkafeladatukat elvégezni, többre kell menniük a sápároknak, kiknek feladatuk az egész családról való gondoskodásra kiterjed. Máskülönben hálátlanságot lobbant a szemükre Krisztus, mert bár mások előtt választottak el, nem felelnek meg a tisztüknek. Mert miért is helyezi őket az Úr a többiek fölé, ha nem azért, hogy különösen hitben és okosságban felülmúlják a többit valamennyit? Különbség nélkül kötelező ugyan mindenkire a józan és szorgos ügyelet, a pásztorokban azonban csúnyább és kevésbé menthető az álmosság. Azután a jutalom reményével is éleszti bennük a serénységet. 48. vers. Ha pedig a ma gonosz szolga így szólna. Röviden megmutatja Krisztus-e szavakkal, honnan támad a gonosz szolgák biztonságérzete. Onnan tudnillik, hogy a hosszas késedelmességben bizakodva maguk álmítják magukat. Azt képzelik, sohasem jön el majd az a nap, melyen számot kell adniok. Azután Krisztus távollétének ürügye alatt büntetlenséget ígérnek maguknak. Lehetetlen ugyanis, hogy a reá való várakozás valahányszor eszünkbe jut, el ne oszlassa a kábultságot, és sokkal jobban meg ne fékezze a zabolátlanságot, hogy istentelenül el ne bizakodjunk. Tehát nincs jobb és hatékonyabb buzdító eszköz, mintha azt a szigorú ítélőszéket állítjuk mindenki elé, melyet senki sem kerülhet el. Hogy tehát mindegyikünk buzgón lásson hozzá kötelessége teljesítéséhez, és hogy serényen és szerényen megmaradjon a maga feladatkörében, jusson ismételten eszünkbe az Úrnak az az utolsó és váratlan eljövetele, amelynek megvetése miatt újongnak a gonoszak. Mellékesen arra is figyelmeztet bennünket Krisztus, hogy mi könnyen elhatalmasodik a vakmerőség, ha valaki egyszer lerázván magáról a zabolát, vétkezésre adja magát. Mert nem is csak a gondatlan és semmire kellő szolgáról beszél Krisztus, hanem arról is, ki dacosan az egész ház felforgatásán fáradozik, s a reáruházott hatalommal szemtelenül visszaél, szolgatásaival szemben kegyetlenkedik, féktelenül szórja szét ura javait, s hozzá még ki is gúnyolja. Hozzá van téve elrémítésül a büntetés is, mégpedig nem közönséges büntetés, mert természetesen súlyosabb büntetést érdemel az ilyen zabolátlan istentelenség. Lukács 47. vers, amely szolga tudta. Ez a körülmény, melyet csak Lukács említ fel, nagy fontosságú, mert nagyobb büntetésre méltó, aki tudva és akarva merészeli az urát megvetni. A nagyobb és a kisebb van ugyanis egybevetve ilyen formán. Ha nem kerül el a büntetést az olyan szolga, ki tudatlanságból követel hibát, akkor minek kell történnie az olyan rossz és lázadó szolgának, aki szánt szándékkal tapossa meg ura hatalmát. Emlékezetünkben kell azonban tartanunk, hogy akik az egyház kormányának élén állanak, nem tudatlanságból vétkeznek, hanem gonoszul és istentelenül csalják meg urukat. Ebből pedig azt az általános tanulságot kell levonnunk, hogy hiába menekülnek az emberek a tudatlanság oltalma alá, hogy megszabaduljanak a bűnösségtől. Ha ugyanis a halandó ember jogot vesz magának arra, hogy kérdőre vonja szolgáit az ő akarata felül, hogy semmi se történjék otthonában, vaktában vagy rendetlenül, akkor mennyivel nagyobb tekintély illeti meg Isten fiát, hogy akik neki szolgálnak, azok valamennyien gondosan igyekezzenek tisztába jönni az ő parancsaival, hogy a maguk véleményük alapján bizonytalan cselekedetekre ne ragadtassák magukat, hanem teljesen az ő akaratától függjenek, különösen mikor előírta nekünk, hogy mit kell tennünk, és mindig jóságosan válaszol, ha megkérdezzük őt. Tudatlanságunk kétségtelenül mindig lomha és durva hanyagságnak a következménye. Látjuk, hogy hiába kapaszkodunk bele ebbe a menedékbe is, ki tudatlanságból tévedett, az nem bűnös. Minthogy ezzel szemben azt mondja a mennyei bíró, hogyha könnyebb fenyítés vár is az ilyen bottásokra, mégsem maradnak egészen büntetlenül. Ha pedig nem mentő körülmény a tudatlanság, akkor mi borzalmas büntetés fenyegeti a szándékosan vétkezőket, kik a lelkismeret ellen való dühös támadásaikkal kihívják az Istent. Minél bőségesebb oktatás jutott tehát valakinek osztályrészül, annál inkább növekszik a büntetés anyaga, ha csak nem eléggé tanulékony és engedelmes. Világos ebből, mennyire utálatos és tartatatlan azok kifogás keresése, kik manapság megvetik az evangélium tiszta tudományát, és mentségül az atyáknak hasonló nyakassággal párosult tudatlanságára hivatkoznak, mintha bizony elegendő volna Isten ítéletének eltávolítására a tudatlanság pajzsa. Egyébként, ha elnézésben részesülnek is a tévelgők hibái, ugyanilyen bocsánatban részesíteni a szándékosan vétkezőket éppen nem volna méltányos dolog, mikor ezek határozott gonoszsággal féktelenkednek Istennel szemben. 48. vers. És valakinek sokat adtak. Egy másik körülménnyel mutatja ki itt Krisztus, hogy súlyosabban kell bűnhödniük a válogatottabb tanítványoknak, ha ezek hivatások megvetésével önkényesen odalökik magukat mindenféle féktelenségre. Mert mennél kiválóbb valaki, annál inkább meg kell gondolnia, hogy őre jár több van bízva, mégpedig olyan feltétel mellett, hogy valamikor számot kell adnia. Amint tehát nagyobb adományokkal tűnik ki valamelyikünk, ha csak miként a nagyobb költséggel megművelt föld bővebb termést nem hoz az Úrnak, drágán kell majd megfizetnie a haszontalanul elsikkasztott vagy megszentségtelenített kegyelem felhasználását. 49. vers. Azért jöttem, hogy a világra tüzet bocsássak. Ebből az áradékból könnyen következtethetjük, hogy egyike volt-e beszéd Krisztus utolsó beszédeinek, és hogy nem a maga idején adta elő azt Lukács. Értelme pedig az, hogy Krisztus a világnak igen nagy megzavarását hozta magával, mintha csak össze akarná vegyíteni az eget a földdel. Az evangélium ugyanis képlegesen van a tűzhöz hasonlítva, mert erőszakosan változtatja meg a dolgok képét. Mivel tehát alaptalanul azt gondolták a tanítványok, hogy pihenés és nyugalom közben érkezik el majd számukra az Isten országa, ezzel Krisztus borzalmas tűzveszedelmet állít szembe, melynek meg kell előbb emészteni a világot. Mivel pedig akkor feltűntek már ennek kezdetei, ezzel bátorítja Krisztus tanítványait, hogy észrevegyék az evangélium jelen erejét. Mivel úgymond gerjedni kezdenek már a nagy felindulások, nem csak megijednetek nem kell ettől, hanem szolgáltasson ez inkább anyagot nektek a helyes bizakodásra. Én legalább örülök, hogy megvan fáradozásomnak ez a gyümölcse. Ugyanezt manapság is magára kell érteni az evangélium minden szolgájának, hogy a világ zavarai közben vidámabban adja magát kötelessége teljesítésére. Meg kell továbbá jegyeznünk, hogy a tanításnak ugyanaz az egy tüze, míg elkülönítetlenül ég, megemészti a polyvát és a szalmát. Az aranyat azonban és ezüstöt megtisztítja. 50. vers. De keresztséggel kell nékem megkereszteltetnem. E szavakkal azt állítja az Úr, hogy utolsó ténykedésként az vár még rejá, hogy halálával megszentelje a világ megújhodását. Mivel azonban rettenetes volt ez az általa említett megrendítés, s rémülettel teljes az a tűzzel való pusztulás az emberi nemnek, kijelenti, hogy az ő személyében kell hamarosan bemutattatni az első áldozatnak, hogy így azután ne legyen terhükre a tanítványoknak sem némi részt érezni belőle. A halált, mint másütt is, a keresztséghez hasonlítja. Mert Isten fiai a test pusztulásával egy időre alámerülnek ugyanaz életbe, de csak hamar ismét felszínre jutnak, úgy, hogy a halál nem más, mint a víz közepén való átmenetel. Azt mondja azonban, hogy szorongattatik addig, míg el nem végzi ezt a keresztséget, hogy így a maga példájával bátorítson mindegyikünket a kereszt felvállalására, s a halál áhítására is. Nem mintha természetszerűleg kívánhatná valaki a halált, vagy a jelen állapot valamilyen megváltozását, hanem mivel a túlsó parton látván a mennyei dicsőséget, a boldog és halhatatlan nyugodalmat, az ezek után való vágyódásból nem csak türelemmel vállaljuk magunkra a halált, hanem örömest sietünk is oda, hová a hit és reménység vonzanak bennünket.